Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Mondom nektek, ha igaz voltatok, nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, ne ölj, aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének, te esztelen, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja, te istentelen, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz adni oltáron fölajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután tér vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Amint hallottuk a bevezető mondatban, ez a részlet a hegyi beszédből való. Érdekes módon itt az evangélista úgy mutatja be az Úr Jézust, mint valami új törvényhozót. Fölmegy a hegyre, és onnan a tanítást az összegyűlt tömegnek. Mintha csak a sínai hegyi törvényhozást látnánk magunk előtt. Isten a hegyről szól Mózeshez, és adja át népének a törvényeit. Itt pedig az Úr Jézus szól, mégsem valami hasonló szándékkal. Éppen ezért kezdi azzal a tanítást, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem a megszüntetés a szándéka, hanem a tökéletesítés. Ez azért nagyon fontos kijelentés, mert a továbbiakban éppen a törvény egy-egy parancsához fűz megjegyzéseket. A megfogalmazás pedig olyan, mintha Isten szava ellen szólna. Mint itt is, ebben az első tanításban is. Hallottátok a régieknek szóló parancsot, én pedig azt mondom nektek. A szembeállítás azt sugallhatná, hogy Jézus megváltoztatja azt, amit Mózes által parancsolt Isten. De ha alaposabban megfontoljuk, nyilvánvalóvá lesz, hogy szó sincs változtatásról, sokkal inkább gyakorlati útmutatásról. Ez abból is kitűnik, hogy az Úr Jézus csak a parancsot idézi, ne ölj. A további már nem a törvény szava, hanem a hozzáfűzött eddigi magyarázat, vagyis az írástudók, törvénymagyarázók okoskodása, értelmezése. Érdekes az Úr Jézus megfogalmazása. Kerüli a törvény pontos megfogalmazását, körülírását, nehogy valaki azt vetesse a szemére, hogy Isten törvényével helyezkedik szembe. A rabbik magyarázatát viszont éppen azért idézi, mert kevesli a bűn büntetését, illetve azt is, hogy miként értelmezik ezt a bűnt. Hiszen a bűn valójában egy folyamat, aminek már csak a végkifejlete a gyilkosság. Ez a gonosz tett teszi fel az íre a pontot. Nem elégedhetünk meg tehát azzal, hogy csak a végső cselekedetet tiltjuk. Hiszen addig is forr az emberben az indulat, attól kezdve, hogy zokon veszi a sértést, vagy megjegyzést, és vissza akarja fizetni a sértőnek a megbántást. Minél többet morfondírozik ezen, annál kevésbé marad meg a józan megítélés korlátai között. Az indulatai magukkal sodorják a gondolatait is, és így egyre nagyobbnak látja rajta esett méltánytalanságot, és egyre keményebb visszavágást tart jogosnak. Ebből következik és növekszik odáig a belső feszültsége, hogy már élet-halál kérdésnek látja az ügyet. Így a gonoszsug alatt már nem is lát más lehetőséget a megoldásra, mint az vagy ő, vagy én választását. Kiteljesedik az, amit a közmondás is emleget, a harag rossz tanácsadó. Az Úr Jézus szeretné már eleve megakadályozni az ilyen ádáz gondolatsort, és hogy ez érlelődjék meg az ember lelkében. Éppen ezért nem az eredmény, a gyilkosság felől közelíti meg az ügyet, hanem a kezdetétől, a megsértődéstől és a megbántottság érzésétől. Persze nem lehet még előrébb menni, vagyis hogy ne is legyen bántó megjegyzés vagy ellentét a személyek között, de ez a szeretet parancsához tartozik már. Itt az Úr kifejezetten csak az 5. parancs magyarázatát akarja kiegészíteni, tökéletessé tenni. Valójában tehát nem is a parancs áll a középpontban, hanem a parancs megtartásának a módját adja meg. Igaz, közben arról is beszél, hogy ez a parancs nem csupán egy cselekedetet akar megtorolni, hanem az egész folyamatra vonatkozik a tiltás. Ugyanakkor az is igaz, hogy senki sem tud belelátni a másik ember gondolataiba, lelki forrongásaiba. Így a törvény kénytelen csak a végső tettre korlátozódni. A gondolat nem állítható bíróság elé, a tett azonban már bizonyítható és elítélhető. Az Úr Jézus értelmezéséből az is következik, hogy Isten a parancsokat nem annyira a külső rend fenntartásához adta, hanem a belső rend megőrzéséhez. A ne ölj parancsot a bíróság csak a közrend fenntartására tudja felhasználni. A rend megőrzése viszont az egyesek feladata, és nekik kell a lelkismeretük szerint a parancs megtartásának már az első mozzanatára is ügyelni, hogy elkerüljék a végső tragédiát. Az Úr Jézus tanítása tehát valóban az előtte összegyűlt tömegnek szól, nem pedig a bírósági gyakorlatnak. Azt mondja az Úr, méltó az ítélete mindaz, aki haragszik testvérére. Mivel a belső indulat nem ellenőrizhető mások által, ezért nem azt mondja az Úr, hogy állítsák bíróság elé a haragost, hanem csak arra figyelmeztet, hogy az ilyen indulat az ítéletre lenne méltó. De hát nincs ilyen bíróság. Bár a mai világban már van lehallgatás, megfigyelés és annak mindenféle technikai formája, azért teljes ellenőrzés még ma sem létezik. Mégis van olyan bíróság, amely meg tudja ítélni a gondolatot és a belső indulatot. Ez pedig a mi lelkiismeretünk. Ez Isten adománya, amely a szívünkbe rejtett riasztó készülék, vagyis Isten törvényeinek a lelkünkben működő őre. Pontosan ez az a bíróság, amely megmenthet minket attól, hogy külső számon kérésre kerüljön sor. Az Úr Jézus tanítása tehát a lelkismeretünket akarja élesebbé, érzékenyebbé tenni. És bár ítélkezésről szól az Úr, a tanítása éppen attól akar minket megmenteni. Az Úr Jézus a gyilkos indulat elhatalmasodásában 3 fokozatot állapít meg, és ennek megfelelően 3 ítélőszék bíráskodása elé utalná az ügyet. Az első a harag. De itt még nem a teljességről van szó. Ez inkább csak az ellenérzést, a visszafizetés és vágyát és a sértődöttséget jelenti. Azt az állapotot, amikor az ember orrol és neheztel a másikra. Az ilyen nyilvánvalóvá váló ellentéteket kellene elsimítania a törvényszéknek, vagyis a helyi kisebb ügyekben intézkedő bíróságnak. Talán nevezhetnénk ezt valamiféle békítő próbálkozásnak. Súlyosabb a dolog, amikor már sértéseket vágnak egymás fejéhez a felek. Az esztelen minősítés ma már igen enyhének számít, de ma a közbeszéd annyira eldurvult, hogy az ilyen megjegyzés talán föl sem tűnik senkinek, szinte enyhének minősül. De Krisztus korában a szitkozódás és becsmérlés a békesség komoly felforgatása volt. Ezért utalja az Úr a főtanács elé. Az ilyen minősítgetés ugyanis a köznyugalom felbolygatására alkalmas. Szükséges tehát egy nagyobb tekintély közbelépése. Ha pedig valakit istentelennek neveznek, az már olyan komoly sértés, mondhatnánk vád, hogy az Isten ítélete sújtja az ilyen embert. Azt állítja ugyanis a másikról, hogy nem tagja a választott népnek, és nem érdemli meg Isten oltalmát és kegyelmét. Az ilyen felbőszült ember szembe helyezkedik Isten irgalmával és nagy lelkűségével. Hát ezért érdemel kárhozatot. Az Úr tanításának második részét kétféleképpen is értelmezhetjük. Vehetjük szó szerinti értelemben. Így a békülésre buzdít bennünket. Isten előtt sem kedves a békétlen ember, de emberi fenyegetettségben is van, mert bíróság elé citálhatják. Mindenképpen okosabb dolog a megbékélés keresése, mint az ellentétek nyugtalanító helyzetében való megmaradás. Ha viszont jelképesen értelmezzük ezt a dolgot, akkor azt jelenti, ha a lelkiismeretünk nyugtalanít, mindenképpen keresnünk kell a kiegyezést. Akár melyik fokozatot is észleljük, erőt kell vennünk magunkon, és félretenni az önbíráskodás szándékát, hiszen Isten elé csak tiszta szívvel járulhatunk. Nem csak az áldozati ajándéknak kell hibátlannak lennie, hanem az áldozatot fölajánló lelkületének is. Nem azért, mert félünk a büntetéstől, hanem azért, mert a jóságos, irgalmas Isten elé járulunk. Háborgó lelkiismerettel nem tud az ember méltó módon imádkozni. Az érdekes az Úr tanácsában, hogy nem tesz különbséget a sértő és a sértett között. Egyikük ajándéka sem lehet kedves áldozat. Mindkettőnek keresnie kell a kibékülés lehetőségét. Az Úr Jézus szavait, amivel a kibékülést kívánja meg, szó szerint kell értelmeznünk. Sokan ugyanis azzal áltatják magukat, hogy bár szóba sem állnak a másikkal, rá sem tudnak nézni, de mégsem haragszik rá igazán, mert hiszen imádkozik érte. Az ilyen imádságra is érvényes az, amit az Úr az áldozat fölajánlásáról mond. Nem kerülhetjük ki a konfliktusok személyes rendezésének kellemetlenségeit. Szembe kell néznünk a bántóval vagy a bántottal ahhoz, hogy valóban rendezni tudjuk az ügyet. Úgy tűnik, mintha itt az Úr fontosabbnak tartaná még a főparancsnál is a személyes megbékélést, vagyis a szeretetet. De ez csak látszat, hiszen Isten és ember szeretet elválaszthatatlan egymástól. Csak akkor tudom szeretni Istent, ha a felábaráti szeretetet komolyan veszem, és még a kellemetlenségek árán is gyakorlom. A krisztusi tanítás, vagyis az evangélium arra tanít tehát minket, hogy a dolgokat a maguk gyökerében igyekezzünk orvosolni. Ne a felszínt tegyük tetszetőssé, hanem a baj okát gyógyítsuk meg. Ebben mutatkozik meg az Úr szava, amit az utolsó vacsorán mondott apostolainak, az én békémet adom nektek, én nem úgy adom nektek, mint a világ adja. Krisztus a lényegre és nem a látszatra törekszik. Ezért kell minden haragot és ellentétet, minden bántást és szúrós megjegyzést kerülni, illetve bocsánatkéréssel orvosolni. Ne csak a viselkedésünk, hanem az egész lényünk legyen igazán keresztény. Amen.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.